Próbafúrásokat kezdenek egy 600 megawattos víztározós erőmű megépítéséhez Észak-Kelet-Magyarországon. 2050-re karbonsemleges működést tűzött ki céljául a MOL csoport. Egy uniós irányelv szerint az évszázad közepétől nem lehetne gázkazánokat üzemeltetni. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Szivattyús energiatárolók építéséhez kezdenek próbafúrásokat a borsodi Sajó Ivánka és a hevesi Markasz község szomszédságában, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. Az első hazai víztározós erőmű 600 megawatt beépített kapacitással 6 órás folyamatos energiatermelésre lehet majd képes. A medencék felszínének egy részét úszó napelemtáblákkal fednék le, ezek az eszközök az áramtermelésen túl mérsékelnék a víz párolgását is. A részletekről Steiner Attila energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkár beszélt az Inforádiónak.
Ez még egy nagyon újszerű technológia Magyarországon, ezt a technológiát mi még nem is alkalmaztuk, holott egész Európában amúgy nagyon elterjedt technológiáról beszélünk. Röviden a technológia lényege, hogy létesítünk két víztározót, amelyet összekötünk egy csővezetékkel, amiben, hogyha olcsó az áram, akkor felpumpáljuk a felső víztározóba a vizet, amikor pedig drága, akkor leengedjük, és kvázi így tudjuk tárolni a villamos energiát, és ezzel kapcsolatosan az előkészítő munkák kezdődnek most meg. A kormány szeretné azt, hogy ezt a technológiát Magyarországon is megvizsgáljuk, hogy lehet-e alkalmazni, ugyanis nagyon fontos lenne, hogy ugye tudjunk kiegyenlítő energiát nyújtani akkor, amikor éppen nincsenek napsütéses órák, mert amikor süt a nap, akkor az ország villamosenergia ellátását kvázi 100%-ban nukleáris, illetve napelemes forrásból el tudjuk látni, viszont ha nem süt a nap, akkor nagyon fontos lenne, hogy legyenek tárolóink. És ezt a munkát kezdjük most el, és ennek az első lépése az, hogy felmérjük, hogy hol lehetne létesíteni két ilyen víztározót, amit ugye összekötnénk egy csővezetékkel. Most jelenleg két helyszín az, ami szóba jött, egy Borsodabaúj Zemplén vármegyében, Sajó Ivánkánál, illetve Heves vármegyében Markasz község határában, és itt kezdődnek el ezek az úgynevezett próbafúrások, amik megnézik azt, hogy geológiai szempontból alkalmasak-e azok a területek arra, hogy ott egy ilyen létesítmény épüljön.
Hogy néz neki ez a dolog? Ugye a gáztárolóról tudjuk, hogy régi gáz lelőhelyeket használnak föl gáztárolására, visszapréselik tulajdonképpen a kitermelt földgázt, de egy ilyen vizes energiatároló hogy néz ki?
Igazából ez két víztározó a felszínen, ez két tó, ami között egy jelentős szintkülönbség van, és ezt a két tavat összekötjük egy csővezetékkel, amiben beépítésre kerül egy szivattyú, illetve egy turbina is. Ugye a szivattyúval lehet fele pumpálni a vizet, és a turbinával lehet villamos energiát termelni, amikor leengedjük a vizet. Úgyhogy ez egy nagyon egyszerű szerkezet, de alapvetően két víztározónak, két tónak a létrehozására van szükség ehhez a technológiához, ami között jelentős szintkülönbség van.
Akkor egy laikus számára olyan képet festhet majd egy ilyen energiatároló, mint hogyha egy halastó mellett menne el? Mert ugye ilyen nagyon sok település szélén van, 2, 3, 4 akár egymás mellett lévő kisebb tó.
Igen, ugye több település mellett vannak már most is víztározók, úgyhogy igazából ezek teljesen ugyanilyen képet festenének az ott lakók számára.
Mekkora lenne ez a víztározó, illetve maga ez a szivattyús erőmű?
Ez nagyon a geológiától függ, illetve a helyi adottságoktól függ. A terv az az, hogy 500-600 megawattnyi kapacitása legyen ennek az erőműnek, ami ugye nagyságrendileg egy paksnyi blokknyi energia tárolását tenné lehetővé, és hát az lenne az optimális, hogyha legalább 6 órán keresztüli energia termelésre alkalmas lenne ez a létesítmény. De ahogy említettem, ez nagyon-nagyon helyszínfüggő, és hát értelemszerűen ezért kezdenénk el a helyszíneknek a megfelelő megvizsgálását.
Egy ekkora energiatároló hány négyzetméter vízfelületet igényel vagy igényelne?
Ez egy közepes méretű víztározót jelentene, de nagyon függ attól, hogy milyen mély értelemszerűen az a víztározó, úgyhogy nagyon pontos adatokat még ebben a fázisban nem lehet mondani, pontosan erre szolgálnának ezek a mérések. hogy ott a helyi adottságokat felmérjük, és akkor már pontosabb képet lehet látni. Amúgy nagyon fontos azt kiemelni, hogy Európában csak egy 5-6 országban nincs ilyen technológia. Nekem is az volt a célképzetem, hogy ehhez igen magas hegyekre van szükség, hogy ilyen létesítményt lehessen építeni. Viszont például Belgiumban is nagyon komoly ilyen kapacitások vannak, ahol a legmagasabb hegy magassága az még a 700 métert sem éri el, úgyhogy igenis lehetséges akár Magyarországhoz hasonló lombozati viszonyok mellett is ilyen létesítményt telepíteni.
Mikorra érhetnek véget a vizsgálatok, mikorra lesznek meg az adatok, amelyek alapján döntetnek, hogy ezen két területen létesítenek-e ilyen tárolót?
Ezek ugye földminták lesznek, amit majd laborban fognak elemezni, és alapvetően azt várjuk, hogy itt a tavasz végére ezek az adatok már meglesznek, és ezek egy fontos bemenő adat lesz majd egy nagy megvalósíthatósági tanulmánynak az elkészítése kapcsán, ahol ugye minden műszaki paraméter megvizsgálásra kerül, és igazából annak fényében lehet eldönteni, hogy egyáltalán alkalmas-e valamelyik helyszín, illetve ha igen, akkor milyen paraméterek mellett, és kvázi utána lehet egyfajta döntést meghozni, hogy igen, szeretnénk egy ilyen tárolót létesíteni.
A nemzetközi tapasztalatok mit mutatnak egy ilyen víztározós rendszer létrehozása? Mennyivel kerül többe, vagy mennyivel kerül kevesebbe, mint mondjuk egy akkumulátoros tároló?
Alapvetően itt a nagyságrendek, amik nagyon fontosak, hogy itt ugye 5-600 megawattnyi méretű létesítményt lehet létrehozni. Ugye az akkumulátorok esetében azért jóval kisebb méretekről tudunk beszélni a jelenlegi technológiák alapján, úgyhogy itt egy nagy létesítmény jönne létre, ugye akkumulátorok esetében viszont ez nagyon szétszórt lenne, sok kis létesítmény kéne egy ekkora kapacitáshoz, és hát ami ennek egy nagyon nagy előnye ennek a technológiának, hogy nagyon sokáig működőképes, mert az üzemideje az nagyon hosszú, ha egyszer már megépítette az ember, akkor olcsón is üzemeltethető, és nagyon sokáig üzemeltethető, úgyhogy ez mindenféleképpen előnye ennek a technológiának. Ami hátránya, hogy viszonylag hosszú idő egy ilyen létesítménynek a létrehozása, úgyhogy ez azért egy 5-10 éves nagyságrendet is ki tud tenni a létesítés, viszont ha már megépült, akkor nagyon olcsón és nagyon hatékonyan tud üzemelni.
Terveik, illetve reményeik szerint az első építésében mikor kezdhetnek bele?
Hát én azt gondolom, hogy reálisan ez csak 2025-26-os években kezdődhet el bármilyen munkálat, és hát azért több mint 5 évvel számolunk a nemzetközi példák alapján, itt akár 7-8 év is lehet egy ilyen létesítménynek a megépítése, úgyhogy azért ez egy hosszabb távú projekt.
Bár még az első sem készült el, sőt, még el sem kezdték az építését, de összesen hány épülhet Magyarországon? Mivel terveznek, illetve, hogyha a 2030-2050-es energetikai terveket nézzük, akkor hány ilyen vagy ehhez hasonló létesítményre lenne szükség Magyarországon?
Én azt gondolom, hogy egy létesítményre mindenféleképpen szükségünk lenne. Természetesen más technológiákban is gondolkodunk, ugye akkumulátoros technológiákban, gáztűzelési technológiák is ott vannak, amik tudnak kiegyenlítő energiát termelni, de szeretnénk itt is egy ilyen technológiai diverzifikációt megvalósítani Magyarországon. Több technológia álljó rendelkezésre annak érdekében, hogy bármilyen helyzetben is tudjunk kiegyenlítő energiát nyújtani. És ugye ez azért nagyon fontos, mert ténylegesen a napelemek esetében, ugye most már elértük a 6000 megawattnyi napelemes kapacitást, és 2030-ra viszont ezt szeretném megduplázni, 12000 megawattnyi napelemes kapacitást szeretnénk, és amikor nem süt a nap, akkor nagyon jó lenne a napelemek által a napos időszakban megtermelt áramot ezekben a létesítményekben eltárolni, és akkor így ki tudnánk húzni azt az időszakot, amikor a napelemes zöld energiát fel tudjuk használni Magyarországon. Úgyhogy ez lenne a logikája ennek a beruházásnak.
Steiner Attilát az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkárát hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A MOL csoport frissítette 2016-ban bejelentett hosszú távú stratégiáját. A vállalatcsoport célja, hogy okos átmenettel érje el 2050-re a karbonsemleges működést. Domanics András kérdezte Bacsa Györgyöt, a MOL csoport stratégiai és üzletfejlesztési igazgatóját.
A karbonsemlegeset elsődlegesen emissziós oldalról kell érteni, tehát az, hogy szenet, mint alapanyagot el kéne felejteni, azt azért senki nem gondolja, hiszen ez a vegyiparunk, a műanyag gyártásunk alapja. Azt viszont el lehet érni, hogy zöldebbek legyünk, az, hogy körforgásosabbak legyünk, legyünk önállátóbbak ebből a szempontból, hiszen hogyha vissza tudjuk forgatni a megtermelt termékeinket alapanyaggá, akkor igazából az önállátóságunkat is tudjuk növelni, versenyképesebbek tudunk lenni ezekkel az új beruházásokkal és az új üzletekkel, ahhez azonban egy szisztematikus és hosszú építkezés. Ez is mondjuk, hogy 2050-re valósítottam meg, mert jelenleg 2024-től 2050-ig egy hosszú olyan úton megyünk végig, ahol még a technológiában és a pénzügyekben is vannak korlátok. Ezért nem lehet azt mondani, hogy a 2050-es beruházás csak akarat kérdése, tehát a karbonsemlegesség az csak akarat és elhatározás kérdése. Ez egy folyamatos fejlesztés, amiben a hagyományos technológiákat is sokáig használni fogjuk önkéntesen, azokat is fejlesztjük. Csak mondok néhány példát. Sokat beszélünk mostanában szintetikus üzemanyagokról, vagy e-üzemanyagokról, vagy karbonsemleges üzemanyagokról, és a belső égésű motoroknak a jövőjéről. Látjuk azt, hogy az európai autóipar is egyenhangosabban mondja, hogy ez a túlélésük, ez a versenyképességük egyik záloga, és igenis mi is azt gondoljuk, hogy az alternatív üzemanyagok területén kellenek beruházások, és ezeket a fejlesztéseket is elkezdjük, és például 2030-ig közel 1 milliárd dollárt fogunk olyan alternatív üzemanyagokra, biogáz, biometánra fordítani, vagy akár visszadolgozásra, úgynevezett együtt feldolgozásra, ami lehetővé teszi, hogy előállítsunk olyan üzemanyagokat, ahol a finomító üvegház kibocsátása csökkentett, visszanyert széndioxidból vagy szénből állítjuk elő, zöld hidrogén lesz a másik alapanyag, zöld hidrogén projektjeinket is elindítjuk. Tehát folyamatosan vannak ezek a beruházásaink, a karbon lábnyomunk, a karbon semlegességünk eként értelmezhető.
A finomítók hatékonyság növelése ide tartozik? Az is ennek a része?
Igen, a finomítói hatékonyság növelésről azért is beszéltünk, mert amikor versenyképességről, meg fenntarthatóságról beszélünk, akkor ahhoz hozzátartozik, hogy az energiaigényt csökkentsük. Ha csökkentjük az energiaigényt például, akkor ugyanúgy csökkentjük azt a fosszilis villamosenergiát, vagy fosszilis eredetű gőzt, amire a finomítói működéséhez szükségünk van. Tehát ebből a szempontból a hatékonyság, energiahatékonyság és karbonsemlegesség szintén összekapcsolódik, de nem ugyanazok a fogalmak. Kell a hatékonyság, hogy versenyképesek legyenek. Kell a hatékonyság, hogy profitálisak legyen, és azokat vissza tudjuk tenni fejlesztésbe az ott megtermelt nyereségünket. Így azt gondolom, hogy a hatékonyság növelés az egy kötelező feladat. 2025-ig már elértünk több mint 150 millió dolláros megtakarítást, tovább folytatjuk a hatékonysági programjainkat, és ezáltal is javítjuk a finomítóink rugalmasságát, élettartamát, nyereségességét.
A cégcsoport egyik legfiatalabb része a hulladékgazdálkodási ágazat. A hulladékgazdálkodás hozzátehet a cég karbonsemleges céljaihoz?
Abszolút. Mi úgy neveztük a karbonsemlegességi stratégiánkat, hogy ez egy smart green stratégia, hiszen nem egyszerűen a normatív előírásokat próbáljuk betartani, szóra-szóra követni, hanem olyan megoldásokra törekszünk, amik megvalósíthatóak, van hozzá technológia, van hozzá forrás, mint nyersanyag forrás, mint pénzügyi forrás, és van mögötte üzleti racionalitás. A körkörös gazdaságot mi ugyanide soroljuk, hiszen hogyha valamit visszaforgatunk, visszanyerünk és abolhatjuk elő, azzal lényegében megsporoljuk az új anyagoknak a termelését, ezáltal biztos, hogy csökkentjük a karbon lábnyomunkat. A hulladékoknak a megfelelő begyűjtése, szelektálása és újrahasznosítása alapfeltétele. Ma Magyarországon ez nem áll rendelkezésre. El kell élnünk a 65%-os újrahasznosítási arányt, és 10% alá kell csökkentenünk a hulladéklerakást. Ma körülbelül 4,5 millió tonna hulladékot kezelünk a koncesziós szerződés alapján, ebből legalább 1,5 millió tonna alapanyagot vissza tudnánk nyerni az olaj, energia és vegyipar számára, nem csak magunknak, hanem másoknak is itt a régióban. Ez azt látja, hogy az újrahasznosításban nagyon jelentős szerepet játszanak azok az anyagok, azok az anyagáramok, amiket a finomítás vagy a vegyipar fel tud használni ahhoz, hogy előállítsa termékeit.
Bacsa Györgyöt, a MOL csoport stratégiai és üzletfejlesztési igazgatóját hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
A szintetikus üzemanyagok hasznosítása hozhat áttörést a jövőben. Ezt mondta az Inforádió Aréna című műsorában Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. A riporter Exterde Tibor.
Én abban inkább hiszek, hogy ami adott esetben lehetőség lesz talán, azok a szintetikus üzemanyagok. Sajnos itt ugyanaz a probléma, mint a hidrogén elektrolízis és a hidrogén visszaalkítása, ugye elektromos áramra ügyben, tehát hogy nagyon alacsony a hatásfok.
De nem az a szintetikus üzemanyag, amit élelmiszergabonából állítunk elő? Vagy ez egy másik kategória?
Azt bioüzemanyagnak hívják, nem. Itt arról van szó, hogy gyakorlatilag elektrolízissel csinálunk hidrogént, a légkörből kivont CO2-vel vagy kész CO2 forrással ugye jutunk szénhez, és ebből mesterségesen összeállítva jutunk különböző molekulákhoz. Két irány van egyébként a világban, amiben gondolkodnak. Az egyik a metanol, másik pedig az ammónia. Mondjak egy érdekes konkrét példát. A tavalyi évben rendelt a Dan Merksk nevű hajózási cég hajókat, konténerszállító hajókat. Általában ezek a hajók 60 évre szolgálnak. Nagyon érdekes, hogy a Merksk duális meghajtással kért ezeket a hajókat. Az azt jelenti, hogy hagyományos gázolajjal is mennek, illetve ők azt mondták, hogy legyen a másik meghajtási mód a metanol. Tehát ők a metanolban hisznek. Nagyon érdekes különben ez a két anyag közti verseny, hogy melyik lesz a befutó. Nagyon hasonló tulajdonságaik vannak, mindegyiknek van előnye, hátránya. A Japánban például nagyon sok ammónia infrastruktúra van, ott valószínűleg az ammónia lesz a befutó. Európában inkább a metanol lehet a nyerő. Egy érdekes hátrányát hadd mondjam a metanolnak, hogy össze lehet keverni egy másik hasonló molekulával, az etilalkohollal. Ami hát ugye egy nagyon nagy hátrány, mert nagy Isten, ezt a metilalkoholt valaki megissza, annak azért nem olyan hatása van, mint hogyha valaki az etilalkoholt iszol meg. Igen.
A fagyelló ívások.
Hát ugye rosszabb, jobb esetben megvakul, rosszabb esetben meghal az illető. Ugye, és ez egy nagyon komoly veszélyforrás.
Jó, de az ammónia nem, hát az meg egy meglehetősen hát szagos anyag.
Igen, az egy szúros, szagos és bizonyos értelemben agresszívabb anyag, mint a metanol.
Amikor egy vonat kisiklik és ammóniát szállított 30 kilométerre szélirántól függően mindenkit ki kell telepíteni.
Igen, tehát ennek is megvan a hátránya. Energia sűrűsége különben hasonló a kettő, talán az ammónia egy 20%-kal jobb, de nincs közte jelentős különbség. Ami viszont előnye lenne ezeknek a megoldásoknak az az, hogy ez a meglevő infrastruktúrát fel lehetne használni. A meglevő belsőgésű motorokat, vagy a technológiát legalábbis fel lehetne ezekhez használni. Tehát nem kéne mondjuk egy hatalmas új infrastruktúrát kiépíteni. Ugye azért az elektromos autónál ezt el szoktuk felejteni, de ez elképesztő beruházást igényel például magába a töltési infrastruktúrába. Miközben még egyszer hangsúlyozom, például a nehéz gépjárművek esetében valószínűleg nem lesz ez megoldás. A repülés vagy a tengeri hajózás esetében pedig még kevésbé lesz szerintem az elektromosság megoldás. Tehát, hogy valami más kell találnunk.
Lecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádio energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Európai Parlament képviselői elfogadták azt a direktívát, amely 2040-re megszüntetné a gázkazánokat az Unióban. Az ambíciózus terv részletei ugyanakkor még nem ismertek. Domani Csandrás összefoglalója.
Az Európai Parlament által elfogadott irányelv szerint csökkenteni kell az épületek energiafelhasználását és károsanyag kibocsátását, mondta el az Inforádiónak Hortai Olivér, a Századvég Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője.
2030-tól csak zéró karbon emissziós épületek épülhetnek a közösségben. Ez a középületek esetében egy korábbi 2028-as határidőt jelent, és 2050-re az a cél, hogy a teljes épületállomány károsanyag kibocsátása nulla legyen, tehát hogy ne bocsássanak ki több üvegházhatású gázt, mint amennyit egyébként képesek megtermelni.
Ez az alapanyagok és technológiák használata miatt várhatóan drágábbá teszi majd az új épületeket, jegyezte meg a szakértő.
2030-ra valamennyi új lakóépület esetében, aminél ez lehetséges, előírják majd a napelemek felszerelését.
A direktíva szerint 2040-re egyetlen gázzal működő kazán sem lehet a rendszerben.
Rendkívül nagy mennyiségű új alternatív eszközre, hőszivattyúra lesz szükség abban az esetben, hogyha az Európai Unió tényleg 2040-re minden egyes épületben szeretné ezeket lecserélni, és egyelőre nem teljesen világos, hogy ezek az eszközök rendelkezésre állnak-e majd, ahogyan az sem, hogy az újonnan beépített hőszivattyúk által generált új villamosenergia igényt hogyan lesz képes a közösség kielégíteni, hogyan lesz képes megteremteni azt az erőművi hátteret, ami kellő mennyiségű villamos energiát biztosít az így keletkező új igényre.
Hortai Olivér hangsúlyozta, a részletszabályokra még várni kell, így azt sem tudni, hogy az Európai Unió mennyi pénzt biztosít az átállás támogatására.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Nincs akadály annak, hogy Paks 2 két új atomerőművi blokkja a következő évtized elején rákapcsolódjon a magyarországi hálózatra. Ezt mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután Budapesten fogadta a Rosszatom vezérigazgatóját. A részletek Domanics Andrástól.
Paks 2 jelenleg a Magyarországon folyó beruházások közül a leghosszabb távú és legstratégiaibb jelentőségű az ország jövője szempontjából, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatóján.
Mi akkor tudjuk növelni a saját energiatermelési képességünket, hogyha a nukleáris energiába ruházunk be. A paksi új atomerőművi blokkok megépítésének következtében Magyarországon a villamos energia aránya 70%-ra fog növekedni a villamos energia előállítása tekintetében, és biztonságosan, olcsón és a környezetet kímélő módon fogjuk tudni előállítani az ország működtetéséhez szükséges villamos energia egy jelentős részét.
A paksi beruházás munkálatai jó ütemben és folyamatosan haladnak, így tartható az az ütemterv, hogy a következő évtized elejére 2 új paksi blokkot rá tudjanak kapcsolni a hálózatra, tette hozzá a miniszter.
Jelenleg a talaj szilárdítási munkálatok zajlanak a paksi telephelyen. Összesen 17 hektárnyi területen van szükség a talaj szilárdítására, annak érdekében, hogy a talaj biztonságos alapot tudjon adni a nagy tömegű nukleáris szigetnek. Ehhez 75 ezer cölöpöt kell a földbe juttatni, jelenleg 8 ezer cölöp van lenn.
A cölöpözési munkálatokat egy német vállalat végzi, de dolgozik majd a projekten az orosz mellett. Lett francia, osztrák, svéd és amerikai cég is, hangsúlyozta Szijjártó Péter. Hozzátéve, a cölöpözési munka 2025 nyaráig tart majd.
Nagyjából 1,5 millió méternyi furat lesz a földben. Na most, ha ez a munka nem a földön, hanem a Plutó nevű bolygón történne, akkor ennyi furattal a Plutó felszínétől annak magjáig tudnánk eljutni, csak hogy érzékeljük a mértékeket.
A két nagy tömegű nukleáris berendezés a zóna olvadékcsapda és a reaktortartály. Utóbbi gyártását áprilisban kezdik, előbbit pedig már legyártották Oroszországban, ősszel le is szállítják Magyarországra, mondta a miniszter.
Nem lesz kis művelet, mert ez a legnehezebb eszköz. Ennek a súlya több mint 700 tonna, de csak hogy el tudjuk képzelni, ez körülbelül 15 A320-as Airbus repülőgép tömegének felel meg.
Alekszej Rihácsov, a Rosszatom vezérigazgatója arról beszélt, hogy a napokban találkozott a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetőjével, akivel a paksi bővítés is szóba került. A magyarországi beruházásnál nem csak a magyar, de az uniós szabályoknak is meg kell felelniük, ezért is a nemzetközi összefogás, jegyezte meg a Rosszatom vezérigazgatója.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért, a szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!